Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Váratlanul a sajtóból értesültek az RMDS törvényhozói a kormány azon szándékáról, hogy még ebben a parlamenti ciklusban napirendre tűzte a kisebbségügyi törvénytervezetet. A szövetség alsóházi frakcióvezetője diverziónak tartja a lépést. Érveiről, a jelenlegi erőviszonyokról, a bizalmatlansági indítvány benyújtása elodázásának okairól, a magyar közösség számára fontos kezdeményezések vitájának esélyeiről, az Úzvölgyi temető helyzetével kapcsolatos aktualitásokról beszélgetünk a mai Naprakész műsorban. Egy kora délután rögzített interjúban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, az RMDS alsóházi frakcióvezetőjével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát zajlik az élet továbbra is a parlamentben, minden szinten, most éppen egy kényes kérdés merült fel. Tisztelt képviselő úr, miért számít diverziónak az önök szempontjából a kormányfő felvetése a kisebbségi törvénnyel kapcsolatosan?
A tapasztalatra támaszkodva, ami az elmúlt 30 évből van, egyértelműnek látjuk, hogyha bármilyen román politikai alakulat vagy kormány a kisebbségek megkérdezése nélkül napirendre tűz egy ilyen kérdést, akkor azt vagy kirakat gesztusként szeretné megoldani úgy, hogy tartalmilag üres dokumentum legyen, vagy azt a látszat akarja kelteni, hogy valamire készülés, hogy a kisebbségi szervezetekkel, így az LD Magyarok szervezeteivel is az RMDS-szel egyeztetés alatt van, vagy a harmadik, hogy megegyezett a kisebbségi szervezeteket tömörítő frakcióval egy lebutított kisebbségi törvényről, mert nagyon jól tudjuk, és az álláspontjaink nagyon ellentétesek a kisebbségi frakció és az RMDS frakció között. Mi azt mondjuk, hogy egy kisebbségi törvény kell rendezze a kulturális autonómiának az intézményrendszerét, míg a kisebbségi szervezetek azt mondják, mivel ők már nem rendelkeznek erős közösségekkel, és nincsen ilyen igényük, hogy elég nekük, hogyha csak arról szól a kisebbségi törvény, hogy a kisebbségi közösségek megszervezik a szervezeti életüket, és ez statuálja, vagyis a mostani szövetségeket statuálná még egyszer, ami felül kodifikálás lenne, mert most is rendelkeznek erről a szabályok.
A kérdés az, hogy idestova 2005-től kezdődően, ugyebár tudva levő az, hogy különböző fiókokban porosodott ez a kezdeményezés, miért pont most merült fel ennek az aktualitása? Esetleg, ha valaki nem tudná, arról van szó, hogy a Döncsilo kabinet felvette napirendjére azt a törvénytervezetet, amely kulturális autonómiát biztosítana a kisebbségeknek és elfogadna a kisebbségi szimbólumok használatát is. Tehát itt azért érdekes kérdések oldódhatnának meg. Mielőtt belevágnánk a részletekbe, azért engedjen meg egy kérdést. Van ennek valamilyen háttér információja is? Tehát azt önök kijelentették, hogy önöket nem kereste meg a kormányfő, viszont udvarlási kísérletként is lehet ezt tekinteni a jelenlegi zavaros belpolitikai helyzetben?
Nem, legalábbis felénk nem, mert az udvarlásnak az intézményrendszer a politikában az, hogy előre szóban elmondod a tárgyaló félnek, partnerednek, hogy mit szeretné. Az, hogy mi a sajton keresztül fedeztünk fel egy ilyen beírást az ez évi féléves prioritási listán, amelyet letett a parlamentbe a kormány oldal, az azt jelzi, hogy vagy a kisebbségi csoporttal akkor megállapodott egy lebutított kisebbségi törvényről, aminek semmi értelme nincsen, vagy most a bizalmatlansági indítvány beadása előtt, és ebben a hangulatban azt a látszatot kell ki, hogy valamiféleképpen a kisebbségi szervezetek részéről jöhet egy rövid zárlat, ami viszont nem lesz meg az RMDS részéről, és ezt már nyíltan elmondtuk májusban.
Hát éppen azért érdekes a dolog, ugyanis az RMDS szorgalmazta többszöri próbálkozásra azt, hogy hát legyen már végre egy kisebbség-többségi paktum megkötve, és hát a szimbólum használattal kapcsolatosan ugyebár állandó pereskedések vannak, kellemetlen helyzetek, szóval ez valamelyest első látszatra megoldódna.
Nem fog megoldódni, mert én meggyőződésem sem meggyőződés, hogy tartalmilag egy üres dokumentum és törvény lenne. Természetesen, hogy szorgalmaztuk folyamatosan. Minden egyes választás után a politikai feleknek letettük az asztalára azt a jogos igényünket, hogy ezt a törvénytervezetet fogadja el a parlament egy normális többséggel, és nem politikai kényszerből. Erre az elmúlt 14 évben nem került sor, tehát eltértek ez a kérdés elő, arra hivatkozva, hogy a román társadalom az autonómia kérdéskörét nem fogadja el. Ezért számos a kisebbségi törvényben szereplő elképzelést beépítettünk részeiben különböző oktatási, kulturális vagy egészségügyi törvénycsomagokba. De ezeknél is, amikor pontszerűen tárgyaltunk, nagyon sokszor vagy az ellenzék, vagy a kormány oldal megpróbált közbetenni, így például az elmúlt 2,5 évben számtalanszor ugye az ellenzék megtámadva alkotmánybíróságon bármilyen oktatási kérdésben, ahol előreléptünk törvénymódosító javaslatunkat. Ezért volt, amit sikerre vittünk, volt, amit egyszerűen addig húzták, addig gátolták az államelnök hivatallal együtt, hogy procedurával el tudták lehetetleníteni. Tehát ezek tények és tendenciák, valóságok, ezekkel számolni kell. Mi azt mondtuk mindig, bárki többségben volt, hogy a kisebbségi törvény, amelyet, ugye a kisebbségi statutum, amelyet benyújtott a Törícsánó kormány az RMDS javaslatára, addig legyen a parlamentben bent, amíg azt nem lehet érdemlegesen elfogadtatni, úgy egyetlen egy többség se fogjon neki, hogy a törvényt azért veszi elő, hogy lebutítva, kiszúrva úgymond a nagyvilág szemét elfogadtasson egy üres dokumentumot, aminek semmi értelme nincsen. Eddig ez a szabály működött, ezért lepődtünk meg most látva ezt a tervezetet, ezért vagy diverziónak tartjuk, vagy annak, hogy a Döncsilla kormány a kisebbségi csoporttal megállapodott egy lebutított törvényben. Ahogy mondtam a szerkesztőnek a beszélgetésünk elején, annak meg semmi értelme.
Ne vegye rossz néven, hogyha rákérdezek, de azért a parlamenti ülésszak előtt az eseményeket firtatva és áttekintve arról volt szó, hogy minden fontos kérdésben tárgyalni kell. Ezúttal viszont úgy tűnik, hogy önök teljesen elzárkóznak ennek a kezdeményezésnek, esetleges kezdeményezésnek az egyeztetésétől. Miért volt ez a hirtelen reakció? Mert hogy gondolom, hogy azért érdemes lenne róla szót ejteni, és esetleg tárgyalások után a szándékot a kormánypárt részéről megismerni.
Érdemes lenne, de olyan körülmények között, amikor nem egy a PSZ-DK kormányból kiszállt ALDE párttal számolunk a parlamentben, és egy kormány többség, egy elgyengült többség nélküli kormányzó oldala, vagyis akkor, amikor olyan helyzetbe kerül a kormány, hogy ez zsarolási eszközként használná fel, akkor nem vagyunk hajlandók erőt tárgyalni, mert úgyis tudjuk, hogy az eredménye az semmiféleképpen nem segíteni az erdélyi magyarságot, mert kirakat cselekvés lenne, és semmi tartalmi előrelépés nem jelentene. Ez a magyarázat ennek. Ezt a történetet, hogyha a kormány oda komolyan vette volna, akkor először velünk egyeztetett volna. És nagyon jól tudja, hogy megvan az erőnk arra, hogy ebben a kérdésben megfelelő hozzáállással vagy segítsük, vagy folyamatosan az asztalon tartsuk mindaddig, amíg nem lesz egy rendes többség hozzá. Most nincsen többség a parlamentben ehhez a kérdéshez. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a kormány oda nem is akarta az RMDS-t megkeresni, nem is erre találta ki, hogy most ő erről egy komoly tárgyalás folytasson velünk. Amúgy ahogy jeleztük, igen, a politikai pártok vezetőivel vannak beszélgetések, mert most egy nagyon forró időszakban vagyunk, ahol nehéz a többséget megjelölni, akinek van parlament többsége. Egy biztos, mi jeleztük azt, hogy mivel nincsen a kormánynál egy egyértelmű többség, mivel megtörtek a május óta lezajlott események az úzügye témában, ezért ez a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány biztos, hogy megszavazzuk és megtámogatjuk. Ha a szociáldemokraták ilyen keretek között is akarnak velünk egyeztetni, akkor egyeztetünk, és volt. Volt ilyen párbeszéd különböző szakmai kérdésekről, de egyszer fel nem vetették a kisebbségi törvényt. Ezért gondoljuk azt, hogy az egész kisebbségi törvénynek a listán való tartás az egy diverzió.
Említette a parlamenti többséget. Hát a szeptember 10-én kedden a Felsőházban lezajlott elnökválasztás továbbra is azt mutatja, hogy a szociáldemokratáknak többségük van. Legalábbis a Felsőházban ez bizonyosodott be.
Felsőház az a parlamentnek az egyharmada számszerűen. Az alsóházban nincs többségük, de az alsóházban is nagy a töredezettség. 6 párt van az ellenzéki oldalon. És ez azt jelenti, hogy 6 politikai szervezet kell megtalálni a közös hangját. Ha nagyon szárazon fogalmaznék, azért kell minél hamarabb bizalmatlansági indítványról szavaznunk, minél hamarabb a kormánynak az átszervezéséről szavazna a parlament, mert nekünk az a megérzésünk, hogy a ponta féle politikai alakulat és az áldeben lévő kiszámíthatatlanság miatt sem a kormány oldal nem tudna egy saját új struktúrát megszavaztatni a parlamentben, és nem biztos, hogy az ellenzék is el tud fogadatni egy bizalmatlansági indítványt. Vagyis sehol nincs többség. Mindig akad, mert a mérleg nyelv az a számításunk szerint kb. 10 képviselő, mindig akad 10 képviselő, aki mind a két esetben az ügy ellen szavaz, ezért megtartva egy ilyen status quo helyzetet.
A Demokrata Liberális Szövetség, az a bizonyos ALDE még létezik parlamenti szinten, mert ő azt említette az előbb, hogy hát az ő befolyásuk is még esetleg a jövőt illetően fontos lehet. De hát a sajtó azt írja, hogy mind a képviselőházban, mind a szenátusban megszűnt az ALDE frakció a különböző átpártolások meg a belső cirkuszok miatt.
Hivatalosan ki lehet jelenteni, hogy a parlamentben mind frakciók, az ALDE nem létezik, sem a képviselőházban, sem a szenátusban. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen 20 képviselő szenátor együtt az ALDE-ban, még most is a kilépések után. És úgy, ahogy a szenátusban azt láttam, hogy a pont a féle a pró-Romániával alkottak közös frakciót, hogy most a képviselőházban is ez lesz a lépés.
De közben Viktor Ponta úgy tűnik, hogy mind a kormányzó szociáldemokratákat, mind pedig az ellenzéki oldalt sakkban tartja, mert hogy ugyebár ultimátumot intézett Viorica Dencsilő asszonyhoz, és hátsó pletykák szerint nagyon szeretné átvenni a helyét a szociáldemokrata párt élén jelen pillanatban. Másrészt pedig hát az ellenzéket is sakkban tartja, mert hogy tőlük függ az, hogy meg lesz-e a kellő számú aláírása a bizalmatlansági indítvány benyújtásakor. Ez valóban így néz ki jelen pillanatban a törvényhozásban?
Ez így néz ki. Azt el lehet mondani, hogy a mostani zavaros időszakban, mivel nem lehet pontot tenni, mert nincs erre egy átfogó akarat, ezért ennek a zavaros időszaknak a nyertese Viktor Ponta. Ez azt is jelenti, hogy Viktor Ponta és a pró-Romániának az az érdeke, hogy ezt a zavaros időszakot ne zárja le egy hamar. És ennek következtében azzal kell számolni, hogy akár a bizalmatlansági indítvány leadása is késhet, vagy azzal kell számolni, hogyha le is adódik a bizalmatlansági indítvány és átmegy, ugye jön egy úgy vezető kormányzás a PESZEDI részéről, hogy ez nagy vonalakban az államelnök választás utáni ki is fog tartani. És utána az új államelnöknek a személye meg fogja határozni a politika alakulását és a parlamenti többségek alakulását. Tehát itt következik egy olyan időszak, ami kevésbé kiszámítható. Ilyenkor az lenne a jó, hogyha az, aki kormányzással foglalkozik, ebben az esetben most épp a szociáldemokraták, azoknak legyen maximum egy ügyvezetési mandátum, hogy nem tudjanak hozzányúlni kiemelkedő fontos témákhoz, mert ehhez nincsen egy politikai többségük, és szerintem a sürgősségi kormány rendeltek intézményrendszere csak kárt okozna. Ha ügyvezető kormány van, legalább nincsenek sürgősségi kormányrendeletek. Másik felől meg, hogyha lehetőség lenne egy liberális vezetésű kisebbségi kormányt létrehozni, akkor van esély arra, hogy valamiféleképpen legalábbis a kormányzás az ügyvezetés szintjén egy normálisabb egy évet tudjunk végigvinni jövő év őszéig. és akkor utána a parlamenti választás után legyen egy politikailag is megerősödött kormány. A szociáldemokrata oldalon én úgy látom, hogy egy bármiféle ügyvezető kormány, vagy bármiféle gyenge mandátummal rendelkező kormány a mostani adatok tükrében nem tudna megfelelőképpen dolgozni, mert egyfelől a külföldi partnerek várják azt, hogy kormánycsere legyen, és ezt amikor partnerről beszélünk, akkor nem feltétlenül az országokról, mint finanszírozókról, bankokról, projektben résztvevő nagy kivitelezőkről beszélek, vagy ipari beruházókról. Másik felül meg az országon belül is, attól kezdve, hogy a szociáldemokrata párt vékonyodik, és meglátásom szerint a következő időszakban onnan is fognak elmenni még képviselők, ezért olyan fajta politikai súlya fognak rendelkezni, ami őket kizárólagosan csak a kormány falai között fogja tartani, és a parlamentben nem fognak behozni lényeges döntéseket. Úgyhogy folyamatos feszültség lenne a kormány és a parlament között.
Csak hogy van itt egy érdekes kijelentés legalábbis, hogyha november végén ne talán Dan Barna nyeri meg az államelnök választást, akkor megvan oldva a kérdés első látásra, mert hogy a jelölt ezt így határozottan kijelentette, hogy ha ő nyeri az államelnök választást, akkor másnap feloszlatja a parlamentet. Tehát egy évig még a kormány, illetve a törvényhozás nem fogja kibírni, hanem hirtelen változás történhet. Ezt megteheti?
Dan Barnának ez a kijelentése populista, és semmi racionalitást, semmilyen tárgyilagos megközelítést nem tartalmaz. Nem lehet, és az államelnök nem tudja a parlamentet megfelszámolni akkor, hogyha eldöntötte az államelnök, hogy ezt a lépést megteszi. Ahhoz, hogy a parlamentet fel lehessen számolni, legalább két kormány meg kell bukjon. És most látva a parlamentben lévő politikai arányokat, azt is látva, hogy jövő évben, vagy bármikor parlamenti változások lennének, akkor a mostani ellenzékhez sokkal több parlamenti mandátum jutna, ezért a relatíve most többségben lévő, nem feltétlenül kormányzati oldalon, de a Pro-Romániát is fémjelzi, az áldet is fémjelzi, a kisebbségi csoport is fémjelzi a politikusoknak, biztos, hogy az a szándéka, hogy ezt a mandátumot akkor végigvigyék, tehát még legyen egy év, három hónap munka részükről. Ilyen körülmények között nem lehet a parlament ezt elszámolni.
Csak hogy az a helyzet, hogy jelen pillanatban a kormány tevékenysége is gúzsba van kötve, ha lehet így fogalmazni, mert hát az ügyvívő minisztereknek a mandátuma szeptember végén lejár, az új miniszterek kinevezése jegelve van Klaus Johannis részéről, és egy eléggé kétes döntést hozott az Alkotmánybíróság is. A paloták között létező feszült viszony e tekintetben való elbírálása kapcsán, tehát totál patthelyzetnek néz ki legalábbis a külső szemlélő számára. Hát ilyen formán mennyire lehet ezt a helyzetet húzni, nyúzni, mert hát végsősoron leállhat az egész ország ilyen tekintetben, legalábbis mondom első látásra.
Én azt látom, hogy vagy a bizalmatlansági indítvány miatt, ami átmegy, vagy azért, mert a kormány nem tud átvinni egy új kormányzati struktúrát, és elmagyaráztam miért. A PESZ-edi kormányzás az év végére teljes egészében kifullad, és akkor jön egy kisebbségi liberális kormányzás. Lecsupaszítva így néz ki a politikai paletta, az más, hogy más történet, hogy addig eljutni rengeteg lépés lesz, ilyen irányba, ilyen irányba kaotikus politikai hangulat lesz, de lecsupaszítva én a sorok között ezt a szándékot látom felfedezni, és hogyha Johannis államelnök megnyeri az ő mandátumot, neki sem lesz érdeke olyan helyzetbe hozni a liberális pártot, hogy ne legyen lehetősége, ereje megerősödni, és hát másképp nem tud, mint bebizonyítja, hogy lehet jobban is kormányozni. Mert ha a PESZ-edi ellenségre épülnek a kampányok, akkor mi azt a tendenciát látjuk, hogy a Mentsük meg Románia szövetség ebben sokkal hangosabb, ezért sokkal többet nyerni, és a liberálisok lemaradnának. Tehát sokkal összetettebb maga az a döntési kör, ami és képlet, ami alatt mi is miatt dönteni kellene, és hogy ami megmagyarázza, hogy a döntésnek mi az alapja. Ezért úgy látom, hogy jelen pillanatban inkább az fog megvalósulni, hogy őszülik a peszedi kormányzás, és utána beindul egy kisebbségi, főleg liberális párt körül kialakult egyéves kormányzati időszak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila képviselő úr, sokszor tett említést a bizalmatlansági indítványról, viszont kivárás tapasztalható a területen. Valószínűleg, hogy a jövő héten mégiscsak megtörténik ez a lépés, habár jelen pillanatban azért nem túl hangzatosan, de amúgy összetűzés tapasztalható háttérben a két fontos ellenzéki politikai tömörülés, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Románia között apró feszültség tapasztalható. Egyrészt azért, mert hát ugyebár az államelnök jelölteknek a kérdése is nagyon nyitott, másrészt pedig hát a kormányzás tekintetében is, vagy a kormányzás átvétele tekintetében sincs egyetértés. Ha ez a feszültség a két párt között kiéleződik, akkor egyáltalán van értelme, vagy lehet-e beszélni arról, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a közeljövőben a Döncsillő kabinet ellen?
A feszültség a két ellenzéki párt között nem is apró, elég nagy. Tehát két sarkatos kérdésben másként látják a stratégiákat, és ehhez kötődik az államelnök választás is. Mert az igazság az, hogy a mostani számítások szerint Romániának az államelnöke vagy Klaus Johannis, vagy Dan Barna lesz. Semmi esetre sem szociáldemokrata államelnök. Az, hogy a másik fordulóba kikerül, az még egy másik kérdés, és emiatt van ez a politikai egymásnak feszülés az ellenzéken belül is. Bizalmatlansági indítványt le kellett volna tenni már a múlt héten. És ezen a héten már kellett volna döntsük róla, ez az RMDF-nek az álláspontja, meg voltak nagyjából hozzá a feltételek, és azt gondolom, hogy itt azért a két ellenzéki alakulat közti feszültségek miatt húzódik ez a kérdés, és emiatt látszik az, hogy a maga a procedúra nem indult el, nem kezdődött el. Az e-heti egyeztetéseink alapján a következő dátum, amire mind a két politikai alakulat nagyjából úgy érzi, hogy összeállnak a feltételek, az a jövő hét kedd vagy csütörtök illetételt jelentene. Én úgy tudom, hogy most már a minden politikai párton nagyjából az aláírások megvannak. Tartalmi kérdéseket kellene még letisztázni a bizalmatlansági indítvány szövegével kapcsolatban, remélem ezt is megoldják, mert mi már nagyon rég visszajeleztünk néhány kérdéskörben. Úgyhogy várhatóan inkább most egy sakkozás van ezekkel a határidőkkel is, és ebben egyértelműen kiolvasható a két ellenzéki párt egymásnak feszülése is.
A gond csak az, hogy a dolgok elhúzódásával maga a törvényhozási munka is akadályoztatva van, mert hogy ez a fő téma. Azok mellett, hogy ugyebár fontos, és itt már az erdélyi romániai magyarság szempontjából is jelentős törvénytervezeteket kéne megvitatni, értem itt a közigazgatási törvényt, illetve hát itt van egy másik, amely közvetett módon azért kapcsolatban van a visszaszolgáltatási kérdéssel, a levéltári törvénynek a kérdése. Nos, mennyiben van esély rá, hogy ezek a fontos kezdeményezések napirendre kerüljenek, és ilyen zavaros helyzetben érdemi vita történhet-e e két fontos tervezettel kapcsolatosan?
Lehetséges, hogy a levéltári törvény esetében nem. A közigazgatási törvény esetében szerintem igen, mert az egy kényszer is, a kormány döntés a sürgősségi kormányrendelettel rossz. Ezt maga a szociáldemokrata pártnak, a politikusainak egy része is belátja. Ezért a szenátusban a vita beindul, és erre a kollégák készülnek. Ezt a munkát megzavarhatja, vagy felgyorsíthatja, még nem lehet eldönteni, melyik lesz a konklúzió. Az Alkotmánybíróság döntése, a népügyvédje jogosan támadta meg az Alkotmánybíróságon a közigazgatási kódex elfogadását arra hivatkozva, hogy nem látják a sürgősségi kényszert, és nem látják, hogy miért kellett ezt sürgősségi kormányrendelettel elfogadni, és nem a parlamentben. Ha az Alkotmánybíróság ilyen irányban igazat ad a népügyvédjének, akkor meg egy joghézag is lesz a közigazgatásban. Tehát maga a parlament úgyis kellene egy gyorsított eljárásra ez a kérdéssel foglalkozzon, mert a természetesen nem lenne jó, hogy a kormány ismételten akkor, ha már joghézag van, egy sürgősségi kormányrendeletet adjon ki. Tehát a kódex ügyében én azt látom, hogy lehetséges egy jobb munkafolyamatot megtervezni erre az őszre. Aztán, hogy ez most a mi beszélgetésünk hogyan fog a valóságban visszatükröződni, két hét múlva éppen milyen stádiumban leszünk, hogy addig már a szenátus döntötte erről, az alkotmánybíróság döntötte erről, ezek részletkérdések, amelyek bármilyen irányba el tudnak mozdulni, de jelen pillanatban az információink alapján azt látjuk, hogy a munkát nem szabad megsporolja a parlament, mert olyan helyzet állt fenn, amikor korrekciókra van szükség.
Hát az RMDS frakción belül is, mármint a szakbizottsági részvétel kapcsán is korrekciók történtek, és személyi változások is a különböző bizottságokban. Miért döntöttek így, miért volt erre szükség?
Egyfelől ön is jelezte azt, hogy a levéltári törvény, és itt több tervezet van, van az RMDS-nek is törvénycsomagja, a kormánynak is van egy törvénycsomagja, más kezdeményezések is vannak. Ezek a képviselőházban megvitatásra kerülnek, hogyha lesz rá egy politikai szándék, és ez a kulturális bizottságban történik meg. Ebben a kérdésben az elmúlt sok évben Márton Árpád volt az a kollégánk, aki foglalkozott, ezért a jogi bizottságból átmegy a kulturális bizottságba, és én pedig a külügyi bizottsági helyemet átadtam Kelemen Hunornak, mert ő addig a kulturális bizottságban dolgozott, mert ugye a kulturális minisztériumot is vezetett, és ő átveszi a külpolitikai bizottságban a munkát, én pedig átmegyek a közigazgatási bizottságban, ahol már eddig Serezsdínes kollégám is bent van. Ez azért is indokolt, mert egyfelől megjön a közigazgatási kódexnek is a vitája, mert megint csak jó, és ez prioritás, hogy az RMDS, mivel lehetősége van, két bizottsági taggal vegyen részt ezekben a vitákban.
Nem a szenátus a döntőház ebben a kérdésben?
Nem, a közigazgatási kódexben a döntőház, a képviselőház.
Ezt azért kérdem, mert hát Cseke Attila kollégája korábban azért ült át a felsőházi padokba, hogy éppen ezzel a témával foglalkozzon, mert hogy korábban az volt a döntőház, tehát most hogy megváltozott a helyzet?
Több törvény van ennek, a közigazgatásnak is több törvénye van, amely szabályozza. Vannak olyan estek, amikor igen, a szenátus a döntőház, most ezekben a kérdésekben és kódex kérdésében a képviselő lesz, ház lesz a döntőház. Amúgy a kódexnek a kidolgozása akkor, amikor az első döntés megszületett a parlamentben, és az egy jó kódex volt, azt nem is a közigazgatási szakbizottságok vitatták meg, hanem volt erre külön egy speciális mind a két háznak a képviselőből felállított szakmai bizottság. Annak csak Cseke Attila volt az egyik tagja és vezetője. Ezért Cseke Attila az, aki az RMDS részéről ezt koordinálja és ebben részt vesz.
Van itt egy másik kérdés, amely állandó jelleggel visszatérő, kényes kérdésként szerepel napirenden, és ön is többször utalt már rá ebben a beszélgetésben, az Úzvölgyi temetőnek a helyzete. Itt vagyunk szeptember második harmadában, és semmi hír nincs arról, hogy a román-magyar közös szakértői bizottság tevékenykedik-e. Arról volt szó, hogy a helyszínen tájékozódik, és hát megint az a fenyegetés látott napvilágot, hogy október 25-én a román hadsereg napján újabb nagyszabású román nacionalista felvonulás lesz az Úzvölgyi temetőben. Ezzel a kényes kérdéssel kapcsolatban mit tud nyilatkozni tisztelt képviselő?
Az első feléről mondanám azt, és mondom azt, hogy az, hogy nincs hír, lehet, hogy jó hír. Vagyis ismereteink szerint a két bizottság szeptember találkozni fog, nem tudjuk a dátumot, de azt gondolom ez most nem is a mi feladatunk, hogy pontosan tudjuk milyen dátumon, hogyan száll ki a bizottság. Hát ha ki tud szállni a két, a szakértői vegyes bizottság úgy az Úzvölgyében, senki ne tudjon róla, vagyis ne legyen tele politikai fennhanggal, tudják elvégezni legalább első fázisban azt a fajta szakmai munkának az elindítását, ami szükséges az ügynek a rendezéséhez. Én ezt jobban szeretném és jobban látnám. Október 25-én mi lesz, az kiderül. Az igazság az, hogy sokszor nézzük a virtuális teret, akkor azt látjuk, hogy hetente fordulnak meg különböző román emberek a temető környékén, felkapott lett. Hogyha erre az ügyre úgy lehet tisztességesen pontot tenni, hogy a szakértői bizottság tárgyilagosan zárja le a történelmi tényeken alapuló helyzet megállapítás jelentést, ami azért már látjuk, hogy sokkal-sokkal közelebb áll a mi álláspontunkhoz, mint a román nacionalista állásponthoz.
Csak hogy ha ilyen viszonyba kerültek a szociáldemokrata párttal, és tudva levő az, hogy a belügyi tárcának is jelen pillanatban ügyvívő minisztere van, akinek előbb-utóbb csak lejár a mandátuma, akkor mi lesz a karhatalmi védelemmel, ha egy újabb konfliktus alakul ki ott azon a területen?
Szerintem nem kell újabb konfliktus kialakuljon, mert ugye azt, ami június 6-án történt, és amikor azt mondtuk, hogy a temetőben ne menjenek be mindaddig a román közösségnek a tagjai, felszenteljenek kereszteket, amíg nem tisztázódik le a történelmi valóság és jogi helyzetnek a kérdésnek, az a fázison túléptünk, mert vandál módon megtették ezt. És ehhez ugye a karhatalmi erők rásegítettek. Tehát ennek a szimbolikus kérdése most már nem téma. Az a legfontosabb, hogy legyen minél hamarabb egy szakmai döntés, ennek függvényében igen, állítsuk helyre a temetőnek a valós állapotára, vigyük vissza a helyzetet, és azt jelenti, hogy a beton kereszteket, amelyek nincs, ahogy 52 román katonának emléket állítsanak, megkerüljenek ki onnan.
Csak mondom, hogy nincs tárcavezető, és nincs szakember.
Hát erről megbeszél. Azt gondolom, hogy erről beszélgettünk az elmúlt jó néhány 10 percben, hogy miért nincsen. Mert van egy olyan fajta politikai válság, amelybe belevitte a szociáldemokrata párt a saját kormányát, és amelyből a kilátás és a kiábalás az lenne, hogy minél hamarabb, hogyha a felelősen a kormányfő, úgy, ahogy ezt jeleztük szeptember elején, lemondana, de ezt nem teszi meg, kampányban vannak, ezért akkor a bizalmatlansági mintáját kell menjen.
Ha a többi párt is úgy akarja. Na már most volt itt még egy érdekes kijelentése, ha már Márton Árpád nevét is említette, miszerint jelenleg az RMDS eléggé a mérleg nyelve helyzetbe került a bizottságokban és a plénumban is. Persze ez az illékony állapot holnap után gyorsan megváltozhat. Képviselőtársa szájából hangzott el ez az a nyilatkozat. Mennyiben van ez így? Mert én mondom, inkább úgy látom, hogy a prorománia van most inkább ebben a helyzetben, hogy a mérleg nyelve ide is, oda is hajlódhat, hogyha a helyzet úgy hozza.
Igen, hát a prorománia az a mérleg nyelve, csak a prorománia a bizottságokban egyelőre az ellenzékkel van együtt. A kisebb pártok minden egyes kérdésben a mérleg nyelvét jelentik, mert az ő mobilitásuk sokkal nagyobb, mint a nagy pártoké. Van olyan bizottság, mint például a közigazgatási bizottság, hogy az átigazolások után is a szociáldemokratáknak még többsége van. Tehát nem lehet olyan fajta jelentéseket elfogadni, amelyeket csak az ellenzéki pártok támogatnak, a szociáldemokratáknak maga a bizottságban többsége van, viszont a plénumban már nincs többsége a szociáldemokratáknak. Ezért sarkatos ügyeket nem is tesznek napi rendre. Van olyan bizottság, ahol már nincs a szociáldemokrata párt többségben, ott azt gondolom sokkal könnyebb cselekedni. Ezek ugyancsak azt jelzik, amiről beszélgetünk, hogy egy széttöredezett parlament van, amelynek az lenne a feladat a következő egy és fél évben, leszámítva néhány sarkatos kérdést, inkább az ügyvivést támogatná a kormány oldalon, és a választásokat figyelembe véve nem nyúlna hozzá olyan fajta kérdésekhez, amelyekhez nem tudja megteremteni megfelelő átfogó többséget, társadalmi párbeszédet.
Hát igen, van dolog elég, és van komplikáció bőven. Említést tettünk a közigazgatási törvényről, a levéltári törvényről, de ha minden igaz, akkor az RMDS-nek van egyéb csomagba benyújtott törvényjavaslata, amelyeket napirendre kéne hozni, és ezeket szintén Márton Árpád kijelentés alapján együtt kellene tárgyalni. Milyen fontos kezdeményezések vannak még, amelyeket jó lenne minél hamarabb napirendre tűzni, és milyen eséllyel?
Amit most készítünk el, egy átfogó csomagot a családtámogatásra, ami a magyarországi rendszerhez hasonlít, és ami a román jogrendszerbe akarja beépíteni az elemeit, a kollégák dolgoznak rajta, vitázunk már tartalmi kérdésekről is. A vadászati kérdéskörnél ismételten a parlamentben szerencsére visszajött, és érdemben tudunk vitázni a kompenzációról. Itt egyelőre az a többségi álláspont, hogy az RMDS-nek a javaslatai a az egészségügyi ellátás, ami a vadkárokat illeti, baleseteket, nagy isten haláleseteket, vagy az anyagi kompenzáció a hátramat időszakra, vagy a megyei önkormányzatokon keresztül a gyorsított kárpótlás kifizetés, hogyha a gazdaságban tesz kárt a vadállat, ezek a dolgok megmaradnak, most már csak azt kell összefércelni, hogy érje utol magát a szándék is, vagyis legyenek a bizottságban döntések, és utána a plénumban is döntések megszülessenek. Ez is egy olyan kérdés, ami egyértelműen foglalkoztat bennünket. Aztán van két szakmai ügy, amivel foglalkozunk. Most már a szenátusban be is indultak a viták, ez a turisztikai törvény, valamint az ásványvíz vonatkozó átfogó törvénycsomag, az ásványvíznél nem csak a palackozás, hanem maga a termálfürdők működése. Tehát olyan kérdések, amelyek itt nekünk fontosak és direkt kihatással vannak a helyi gazdaságra. Ezek azok az ügyek. Többet nem sorolok most fel, mert azt gondolom, hogy kiszámolva, hogy hány munkahetet dolgozunk december végéig, és kiszámolva azt, hogy államelnök választás lesz, és a mostani politikai káosz több témához nem is lehet érdemben hozzányúlni.
A medve kérdésről nem tett említést.
A vadászi törvényről viszont igen.
Tehát abban benne van.
A medve kérdésnél most már az egy gyakorlati téma. Azért gyakorlati, mert a parlament megtette, az ő feladatkörét teljesítette már tavalytól. Kötelezően a környezetvédelmi minisztérium ki kell adja a kilövési kvótákat. Az egy másik kérdés, a miniszter ezt megtagadja. Most nincs is miniszter a tálca élén, tehát addig toltak, addig halasztottak két tanulmány elkészítését, én meglátásom szerint tudatosan, hogy ne kerüljenek ilyen eset helyzetbe. Most kimondottan csak arra adtak a nyár folyamán engedélyeket, hogy ha kár keletkezett, vagy valamilyen fajta támadás, akkor azokat a medvéket elvigyék, vagy kilőjék. De azt gondolom, a törvény egyértelműen fogalmaz, és ezt akkor a minisztérium támogatta, hogy nem csak beavatkozási, hanem megelőzési kótákat is kell adni, főleg azokra a régiókra, ahol sokkal nagyobb a nagy ragadozónak az állománya, és ezt viszont nem tették meg arra hivatkozva, hogy nem készült el egy szükséges tanulmány. De emögött én viszont szándékot látok, vagyis nem akarták elkészíteni határidőre a tanulmányt. Ilyen szempontból a minisztérium és a kormányzat oldalán van a döntés. Amit viszont még igen, az RMDS feladata, és ebben pótolnunk kell. Ugye tavaly sikerült a parlamenttel elfogadnunk az új kárpótlási törvényt, de mivel ezt a képviselőházban sikerült megfelelő formába elfogadtatni, ezért az államelnöki hivatal megtámadta arra hivatkozva, hogy a szenátus is nem foglalkozott pontosan azokkal a kérdéskörökkel a törvényvitájakor. És hát az Alkotmánybíróság, ezt elismerem, igazat adott az államelnöknek, pedig az államelnök behunyhatta volna a szemét, mert minden párt támogatta a végső döntést a parlamentben. Így most ezeket a dolgokat újra vesszük, és ezek a dolgok remélhetőleg, függetlenül attól mekkora politikai krízis lesz, azért az RMDS meg tud harcolni azért, hogy döntésre is jusson.
Úgy legyen, és nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem önnek, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.